Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, különleges eseményre kerül sor a Széll Kálmán téren. Szeptember 17-én Somló Dávid Drift című hipnotikus hangkoreográfiáját láthatjuk, sőt, csatlakozhatunk is hozzá, és itt van a vonalban maga a Somló Dávid. Szia, Dávid!
Szia, szia, András! Meséljek egy kicsit az előadásra?
Mesélj, de azért annyit el akartam rólad mondani, hogy hát interdisziplináris művész vagy, ami hát ebben a formában egy kicsit misztikusan hangozhat azoknak, akik nem annyira jártasak a kortárs műfajban, de ha egyszerűen akarok fogalmazni, illetve ahogy te is fogalmazol magadról a honlapodon, valami olyasmit írsz, hogy te vagy a srác, akinek nagyon sok hangszórója van, és ezt be is mutatod egy helyes animációval, egy koloniál fotelbe üldögélve vesznek téged körül a hangszórók, de tulajdonképpen valami olyasmira kell itt számítani, hogy te hangokkal foglalkozol, sőt, talán uram bocsá, zenész vagy, bár te ezt nem állítod magadról, de hát tulajdonképpen ugye mindenféle hangkompozíció az valahol zene, ha úgy vesszük, és akkor ezekkel, meg a terekkel, meg improvizációval foglalkozol, nem tudom, mennyire írtam ezt jól körül.
Elég jól körülírtad, nekem amúgy mindig gondom van avval, hogy körülírjam, hogy mit csinálok. Amiket csinálok, azok általában nehéz elmondani, de amikor ott van az ember, akkor nagyon könnyen érthető. Tehát az én célközönségem az tényleg a 6-tól 99 évig van. Talán még azt érdemes elmondani, hogy azért sokan foglalkoznak hangokkal, de hogy amit el kell képzelni nálam, hogy én inkább előadásokat csinálok, aminek sokszor a hang, meg a tér és az interakciók a főszereplői. És hogy a hangnak a térbelisége az szinte minden előadásomban ilyen központi szerepet kap, és a hangnak a térbeliséget azt nyilván sok hangszóróval lehet a legjobban bemutatni, ezért is van sok hangszórom, mint egy ilyen eszközpart.
Igen, de bocsánat, hagyj kérdezek rögtön közbe, hogy például egy olyan helyen, mint a Széll Kálmán tér, Moszkva tér, ugye eleve nagyon sok, hát nem hangszóró van, de nagyon sok forrásból jön a hang. Most azt te egy ilyen alapszőnyekként használod, és ezt még megspékeled az extra hangokkal, amik a hangszóróidból jönnek, és az egészből jön egy ilyen kavar, vagy harmónia, ha úgy tetszik, vagy próbálod az ott jelenlévő hangokat inkább távol tartani ettől?
Távol tartani semmiképpen nem akarom.
Nem is nagyon lehet. Ezért legyünk őszinték. Igen.
Hát nekem alapvetően két vonulata van ezeknek az előadásoknak, amit csinálok hanggal. Az egyikben a hang az olyan értelemben a főszereplő, hogy ezek ilyen mély hallgatás élményeket generálnak, amikor tényleg ilyen a legapróbb rezdülések és a legapróbb térbeli változtatásoknak is jelentősége van, illetve van ez, amiben ez az előadás is beletartozik, ahol inkább a hangnak egy ilyen nagyon erős megtartó szerepe van, és hogy hát alapvetően az elég különleges hangélmény, hogy 15 hangszóróból szól valami, és az folyamatosan mozog a hallgató körül, de hogy itt inkább egy ilyen szövetet kell elképzelni, amikor elindul, akkor így beborítja, mint egy ilyen buborék az egész Széll Kálmán teret, és egy gyakorlatilag egy ilyen harmóniába sétálnak bele, és mozognak bele, meg jön bele a villamos. Tehát itt inkább egy ilyen hangszőnyegre kell gondolni, ami gyakorlatilag folyamatosan mozog, mivel a hangszórókat az előadók hordozzák magukkal ilyen öftáskákba. Ez az ötödik alkalom, amit csinálom, ez 2019 óta van ez az előadás, és igazából nekem ez, én amúgy is szeretem hosszan játszani, amiket csinálok, de ez külön tetszik, hogy ez teljesen beállt, hogy minden szeptember elején megcsinálom, és akkor van egy ilyen tradicionális hangulata, és hogy ez eléggé így terjed az emberek között, tehát minden nagyon sok érdeklődő van. Mindig ilyen 100-150 ember.
És mit kell nekik csinálni? Mert ugye toborzol embereket.
Toborzás az előadóknak.
Uh-huh.
Tehát előadókat toborzok. Az van, hogy 15-en előadó van, akiket két nap alatt tanítok be, és akkor gyakorlatilag ők adják elő ezt az egyszerű, de 5 részből álló ilyen sétakoreográfiát. A nézők meg csak igazából jönnek és figyelik, hogy ez milyen interakcióban van a térrel, illetve annyit azért el lehet végül spoilerezni, hogy halad előre a koreográfia, ugye egyre sűrűsödik az, hogy mi történik, és a végén van egyfajta ilyen spirálozás, amiben igazából eredetileg, vagy én nem mondok semmit, senki nem mond semmit, az előadók se hívják az embereket, de ez már ilyen tradicionálisan csatlakoznak hozzá az emberek, és egy ilyen nagyon szép ilyen 40-50 fős ilyen körzés szokott kialakulni, ami egy ilyen tök erős élmény annak, aki nézi, meg annak, aki is, annak, aki benne van.
Aki jelentkezik önkéntesként, annak kell bírnia bármifajta képességgel? Tehát kell, hogy legyen bizonyos fajta mozgáskultúrája, lévén itt, hogyha jól értem, akkor egy mozgást kell betanulnia, vagy teljesen mindegy, semmifajta extra, különleges adottság nem kell ehhez?
Ez jó kérdés, mert hogy meg tudom csinálni gyakorlatilag teljesen amatőrökkel is, azért én szeretem, hogyha van tapasztalat előadó művészetbe, de egyébként érdekes, hogy ez tényleg egy séta koreográfia, de azért a tapasztalat az azt mutatja, hogy egyébként ez híres az előadó művészetben, hogy a legnehezebb az természetesen sétálni a színpadon. Szóval ezt a legjobban a táncosok tudnak természetesen sétálni.
Na jó, ha már itt a természetes sétánál tartunk, meg a Széll Kálmán térnél, ugye volt neked egy filmed, ami hát tulajdonképpen nevezhetjük ezt valamilyen formában média hacknek, én sokkal többnek gondolom, de nyilván hát ki, ahogy értelmezte, itt tulajdonképpen ugye arról volt szó, hogy te beharangoztad a világ legnagyobb koreográfiáját, és tulajdonképpen ez a koreográfia pusztán csak a sétáló emberek megmutatása volt ugyanitt a Széll Kálmán téren, de viszont ezek alatt lehetett a te rendezői instrukcióidat hallani.
Igen, ez igazából ennek az egész projektnek volt egy ilyen kutatói fázis, amikor két hónapig különféle tereken néztük azt, hogy sétálnak az emberek, milyen patterneket lehet felfedezni, és akkor ennek az egyik improvizációjából jött nekem ez az ötlet, hogy én úgy narrálom az egész teret, mint hogyha ezt én rendeztem volna, vagy én koreografáltam volna meg, és gyakorlatilag ebben a filmben ezt csináltam meg egy ilyen filmformátumban, hogy itt tényleg konkrétan egy 12 perces felvétel van, amit én narrálok, úgyhogy a fikció szerint ez 2029-ben járunk, és én egy ilyen óriási 2,5 millió eurós ösztöndíjat nyertem, és igazából ebből én összeraktam egy ilyen 10 perces koreográfiát, ahol 470 táncos mindenféle korú részt vesz benne, és 50 segédkoreográfussal dolgoztunk, és igazából az a szépség az egésznek, hogy tényleg cson nélkül végig tudtam úgy narrálni, mint kis zoomolásokkal, hogy mindig történt valami olyan a téren, amit egy ilyen nagyon sajátos, karakterisztikájú, koreografikusan értelmezhető sétálásnak lehetett leírni, és hogy igazából ez valószínűleg bármelyik nagy téren, bármikor fölvéve meg lehet csinálni, és engem ez izgat, hogy lehet a köztéri mozgásokra koreográfiaként tekinteni.
Hát zseniális a film, én láttam, és több nemzetközi hivatkozás is van rá. Ugyanakkor azért van ennek egy nagy előképe, amit nem biztos, hogy láttál, és talán kevesen ismerik, 1973-ban készült el a Hajas Tibornak az Öndivat bemutató című filmje, ugyanitt, nem tudom, az rémlik neked? Láttad ezt te valaha?
Igen,
itt látom. Ugye nem a koreográfia nincsen, viszont instrukciók vannak, amelyek valószínűleg nem hangoztak el akkor ott élőbe. No mindegy, de azért érdemes mindenkinek erre rákeresnie. Dávid, mesélj egy kicsit az egyéb dolgokról, meg munkáidról. Azt tudom, hogy tanítasz a Free SF-én is, workshopokat is tartasz, másokkal is foglalkozol. Mi az, amivel ebben a műfajban, hát nem is tudom, foglalkozni érdemes, vagy mi az, ami téged izgat, vagy van-e ebbe olyan, mint hogy szerepálom? Tudod, az építészek ugye kezdik egy kis víkendházzal, és akkor a vége a katedrális, tehát ők egyre nagyobbat akarnak csinálni. A te műfajodban ez hogy működik?
Köszönöm, ez nagyon jó kérdés, hogy lehet kicsit a katedrálisig eljutni. Igazából nekem egy nagyon, valahol egy egyenes vonalú alkotói pályámban olyan értelemben, hogy én valahogy mindig a figyelemmel, a jelenléttel, a térrel, az, hogy interaktálunk egymással, ezekkel foglalkozok, tényleg ez nagyon egyszerű elemeken keresztül, és akkor ezeknek különféle variációit csinálom. Nem is, hogy variációit, hanem, hogy csinálok egy munkát, abból eszembe jut egy következő variáció, ami picit más szeletét lehet bemutatni, amikor jobban interaktív van, amikor jobban a köztéri sétálás van, amikor jobban a hangok, de van egy hasonló hangulata. Amúgy engem nagyon érdekel az, hogy monumentálisat csinálni, és ennek most főleg anyagi hiányosságai vannak, hogy ezt meg tudjam csinálni. Ami ilyen jövőbeli terveim lennének, az, hogy nagyon szeretnék csinálni egy mondjuk egy 200 fős ilyen interaktív koreográfiát, 200 hangszóróval, ami tényleg az, hogy milyen egy ilyen tömegmozgás, az így nagyon izgat. Illetve már így évek óta tervezek, egy 3-4 éve tervezek egy előadást, ami az egy ilyen félnapos előadást szeretnék csinálni, hogy kivinni az embereket valamiféle pusztába, vagy hogy pusztá érzetű helyre, ami lehet egy nagy szántó is. És nekem volt egy ilyen nagyon erős élményem, hogy így milyen a horizontba belesétálni, és csinálni egy olyan interaktív darabot, ahol ki vannak rakva különféle pontjain egy ilyen pusztának az emberek, ilyen látótávolságban, és egy ilyen nagyon nagy méretű koreográfia, hogy mindenki sétál bele a tájba, de te látod, ahogy mások sétálnak a távolból, ilyen apró pontok, közben ezek valamiféle hangszorokból jön, ilyen persze térbeli hang, és hogy érdekel engem ez a puszta, mint metafora, és hogy egy ilyen turista busszal képzelem el a leutaztatást, ahol lenne valamiféle atmoszféra megteremtés, az ilyen turista busz videóból, arra végén meg pedig egy ilyen nagy, gigantikus naplementével zárnám a darabot. Ez engem így nagyon izgat, egy ilyen landscape performance, és igen, most ezek a két ilyen katedrális méretű tervem. Amúgy pedig visszatérve a kérdés elejére, az sokszor azért így nehéz abban a műfajban, amit én csinálok, ami teljesen így a színház, a tánc és hangművészet van, hogy hova pozícionálom magamat. Néha így sikerül jobban így a színházi közegben, ebben megjelennem néha a táncban, néha meg az utcán, vagy csak az ilyen helyes specifikus közegben.
Hát igen, nézd, a pozícionálás egyébként nem csak átvitt értelemben izgalmas kérdés, hanem egészen gyakorlati értelemben is, hiszen ezekben a performanszokban hol helyezkedjem el én, hogy élvezni tudjam a dolgot teljességében. Ugye ez egy nehéz kérdés, hiszen ha bolyongok, akár mint résztvevő, vagy egy meghatározott koreográfia szerint sétálok egy hangszóróval a hátamon, akkor nyilván az lesz a legerősebb hang, tehát kevésbé tudom élvezni a többieket, de hogyha egyszerűen csak résztvevő vagyok, akár itt a pusztában, akkor a pusztának melyik pontján kell ahhoz lennem, hogy minél teljesebb élményt kapjak? Hát nyilván ez egy teoretikus kérdés, de biztos, hogy a pozícionálás az nem csak a te szakmaiságodban, hanem a munkáidban is sok kérdőjelet vet föl.
Ez abszolút, de én most fejezem be a doktorimat a képzőn, és a testek és hangok térbeli elhelyezés a néző élményének alakításán az ez a címe, úgyhogy ez teljesen az én.
Igen, adekvált a kérdés.
Abszolút. Hát én ezt vizsgálom, meg próbálom kategorizálni, illetve tényleg körüljárni minden szempontból, hogy ez hogy működik.
Világos. Azért áruljunk el annyit a hallgatóknak, hogy te csinálsz, hát hogy is fogalmaz, a kézzelfogható dolgokat is, tehát volt, vagy kézzelfoghatóbb dolgokat is, volt Grillus Áblissal az emlékművetek, ami azért egy sokkal, hát ha úgy tetszik, megfoghatóbb, vagy konkrétabb dolog volt.
Igen, az a munka, az úgy nézett ki, hogy az Áblis dolgozik avval, hogy adatokat hangra alakítson át. Én meg ugye foglalkoztam a térbeli hanggal, és akkor, amikor kitaláltuk azt, hogy együtt szeretnénk erre a pályázatra beadni, mondhatunk, hogy ezt a kettőt összeadjuk, és hogy az lett a munka, hogy 20 hangszórót raktunk ki oszlopokra három különféle térre, ahol voltak ilyen pestis emlékművek, és a 20 hangszóró az a 19 megyét és Budapestet szimbolizálta, és gyakorlatilag azt csináltuk, hogy napról napra a napi megbetegedés és halálozási adatokat átforgattuk nagyon egyszerű zenei paraméterekre, amit úgy kell elképzelni, hogy minél több a megbetegedés, annál hangosabb egy hang, vagy változik a hangmagasság, minél több a megbetegedés. És gyakorlatilag így még külön, ezért volt ebben több ilyen kompozíciós átalakítás, de gyakorlatilag így két évet átalakítottunk egy ilyen nagyon egyszerű ritmus, mert gyakorlatilag minden egyes napnak megfelelően megszólal, volt egy ilyen harangszerű megszólalás, kb. Ilyen 3-4 másodpercenként, és így gyakorlatilag végig lehetett követni a hullámokat, de még az annyi segítség volt, hogy a szinkronban a zenével egy ilyen kivetítben lehetett látni, ahogy mennek a napok, ami gyakorlatilag azt is így elősegítette, hogy az ember végig tudta gondolni, hogy éppen mi történt vele ebbe az időszakban, vagy ezeken a napokon, és akkor tényleg egy ilyen közös térben való megemlékezés tudott lenni.
Nem mondtuk el, de a hallgatók kitalálhatták, hogy ugye a Covidról volt szó, és ez egy Covid emlékmű volt, amit ti áprilisban létrehoztatok. Egyébként tervezed, vagy jó volt, hát hogy is fogalmazok udvariasan, igazi zeneszerzővel dolgozni? Tehát áprilisról azért tudjuk, hogy hát nálad mindenképpen klasszikusabb a zeneszerző, hogyha úgy tetszik, még akkor is, hogyha kortárs vizeken evez, tehát hogy nem tudom, hangszerekkel dolgozik, tehát hogy végül is van az a művészet, amit te csinálsz, és vannak emberek, akik komponálnak, és mondjuk hangjegyeket írnak le. És a kettőnek az ötvözete, azt gondolom, hogy ebben az esetben is nagyon érdekes volt, meg nagyon érdekes dolgokat szülhet, de hát te is valahol az új zene határán mozogsz.
Igen, április abszolút többet komponál, annyival több hangjegyet nem ír, mint én.
Okay.
De igazából nekem az volt az élménynek, hogy én is igazából a zeneszerzést tanultam elég sokat. Uh-huh. Az volt inkább az élmény, hogy a nagyon-nagyon hasonló tudású két ember némi eltéréssel nagyon gyorsan tud haladni. Tehát annak az élménye, hogyha valaki teljesen közös nyelven közelítenek meg valamit, és van, amit az egyik picit jobban tud, a másik jobban tud, akkor tényleg annyira könnyű volt ez a munka, hogy tényleg semmi, se kreatív, se gyakorlati elakadás nem volt, ez már élmény volt nekem.
Itt átugrottam azt a tényt, hogy te zeneszerzést tanultál, de hát nyilván azért ez nagyon sokat jelent, meg nagyon sokat segít, meg nagyon sokat mozdít elő, és nyilván egy új perspektívát ad ennek a munkának. Térjünk akkor vissza egy szó erejéig a 17-i rendezvényre. Tehát ez vasárnap lesz, és este 6 órakor, és akkor előzőleg kell jelentkezni azoknak az önkénteseknek, akik részt kívánnak venni a koreográfiában.
Ez már le is zárult.
Ez már le is zárult, úgyhogy úgy, önkéntesek
jelentkezésre.
Aha, az adatbázis az gyűlik, viszont akiket érdekel és meg akarják nézni, azok szeptember 17-én menjenek el a Széll Kálmán Aka Moszkva térre. 6 órára. És itt látható Somló Dávid Drift című műve. Ezt úgy tervezed, hogy minden évben megcsinálod? Tehát ennek lesz egy ilyen, hogy mondjam, periodikája, vagy egy ilyen tulajdonképpen egy
abszolút,
visszatérő
abszolút
ünnep lesz, ha úgy tetszik?
Igen, én erre szeretek úgy gondolni, évi egyszer biztosan.
Dávid, hát akkor így legyen, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmesélted ezeket. Én mindenképpen menni fogok, és akkor találkozunk 17-én.
Szuper, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is, szervusz.